Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Tudja meg az egész világ. Főhajtás a Magyar Hegedű Iskola előtt. 3 nap, 9 plusz 1 hegedű verseny magyar hegedűművészeknek ajánlva Kelemen Barnabás előadásában. A Fesztivál Akadémia egyik legkiemelkedőbb ünnepi koncertfolyama a Zeneakadémián várja majd az érdeklődőket. Május 1-e és 3-a között Kelemen Barnabás a zenetörténet 9 plusz 1 magyar művészének dedikált hegedű versenyével tiszteleg a hazai hegedű iskola 7 művésze előtt. 3 nap alatt 9 koncert, 7 nagy zenekar, az előadásokon fellép a Koncertok Budapest, a Zeneakadémia szimfonikus zenekara, a Pannon filharmonikusok, a Győri filharmonikus zenekar, a Debreceni Kodály filharmonikusok, a Szent István filharmonikusok és a Nemzeti filharmonikusok. A műsoron igazi klasszikus zseremekművek szerepelnek, a romantikus és 20. századi repertoárból, főszerepben Brahms, Brooks, Schumann, Dvorak, Csajkovszkij, Sibelius és Bartók hegedű versenyei. Minden egyes működik valami módon a Magyar Hegedű Iskola 7 kiemelkedő művészének egyikéhez, aki Geyer Steffi, Arányi Jelli, Székely Zoltán, Szigeti József, Joachim József, Auer Lipót és Becsei Ferenc. A 3 nap alatt 8 hegedű verseny és egy 2-es verseny csendül fel. Tudja meg az egész világ Kelemen Barnabás főhajtása a Magyar Hegedű Iskola előtt. Harminchatodik éve van nekünk a Rumbak Sebestyén utcában a legnagyobb kis színház, az RS 9. Az Asztória Színházi Közművelődési Egyesületet Lábán Katalin és Dobai Dezső alapította 1990-ben. Az intézmény azóta is működik, külföldön is ismert és elismerté vált, hiszen alapítása után szinte azonnal nemzetközi sikereket ért el, még a tengeren túlon is. A 36 év igazi erőpróba volt, de a nehézségek ellenére is a független alkotói színházi megvalósulása. Az RS 9 színház több mint színház, közösségi összművészeti tér, ahol műfajok és generációk találkoznak. Lábán Katalin rendező, színész és színházigazgatóval beszélgetek.
Tulajdonképpen már 80-as évek elején megfogalmazódott bennünk Dobai Dezsővel, hogy jó lenne egy színházat nyitni, de hát ez akkor ilyen álom volt, egy ilyen játék, hogy majd mit fogunk az életünkkel kezdeni, így fiatalon, mik a terveink, a jövőre nézés, akkor így fölmerült, hogy olyan jó lenne nyitni egy színházat, ez persze akkor a többiek mind kinevettek minket, hogy ugyan már. És akkor én nagy színházba mentem dolgozni, Kecskemétre meg Szolnokra, és akkor valahogy megerősödött bennem, hogy én egy kicsi színházat szeretnék, ez nekem túl nagy, az én, amiket én szeretnék, ugye Samuel Beckettet rendezni, vagy Karl Kraus, az Emberiség végnapjait, vagy Gombrovicsot, ugye, hogy azhoz intim tér kellene. És akkor a Szkéni Színházba kaptam lehet, akkor ott tudtunk ilyen intim darabokat rendezni, mint a Beckett például, de ott ugye nem csak én voltam, hanem ott volt a Somogyi Pista is, aki szintén nagyon jó előadásokat csinált, meg ott volt a 180-as csoport, meg ott volt a Hobó is, tehát tulajdonképpen sokan voltunk arra az egy térre, és akkor jött a rendszerváltozás, és akkor ilyen őrületes energiával neki láttunk annak, hogy saját helyet keresünk.
Ez hogy sikerült, mert ugye ez nagyon jó helyen van.
Hát figyelj, akkor még itt egyetlen egy kocsma volt a Queens, semmi nem volt itt ezen a környéken. Egyébként valami 60-70 helyet megnéztünk, ezt egy rögtön éreztem, hogy ez a mi helyünk, itt a Rumbassebestyén a 9-be, és akkor bementem a, még ez 88, még tanács volt, nem is volt még önkormányzat, még tanács volt, és akkor a helyiség gazdálkodási csoportba küldtek, hogy mondtam, hogy kinéztünk egy pincét, szeretnénk kibérelni, és a helyiség gazdálkodási csoportba ült egy kedves hölgy, és kérdezte, mit akarunk, ez régen óvóhely volt a II. Világháború alatt, aztán ilyen zöldséges pincének tele volt homokkal használták, és akkor ez a hölgy azt mondta, hogy mi színházat akarnak csinálni, akkor azt azonnal kiutalom. Úgyhogy gyakorlatilag ezt azért nagyon simán ment.
Ugye, hogy tudtam, mi az, hogy színház.
Igen, ez egy lelkes színház rajongó hölgy volt. Úgyhogy és akkor kiutalta, mi meg akkor elkezdtünk, ugye volt egy nagyszerű 6 lányból, 6 fiúból álló társulatunk.
De hát volt egy pince, amit azért valahogyan meg kellett szerelni, nem? Hát az nem színháznak.
Persze, hát itt saját erőből kapargattuk, hát ugye szakmunkára kellett hívni szakembereket, de azért rengeteg saját munka volt, tehát maga ez a homoknak a kihordás, az valami 100 teherautónyi sit volt, meg nem tudom, de ez egy nagyon, mindenki úgy emlékszik vissza, ez a 12 ember, hát aki még él, ugye, mert sajnos sokan már eltávoztak, de aki még emlékszik erre az időszakra, mint egy ilyen nagyon-nagyon lelkes, ilyen nagyon-nagyon hihetetlenül energikus és ilyen flóba volt az egész társaság. Igen, hogy most létrehozzuk a színházat. És nagyon szerencsénk volt, a Dezső talált egy Gombrovics darabot, az operettkát, azt elkezdtük próbálni, hát azt mondja, jó fél évig, majdnem egy évig próbáltuk, ugye, mert ének tanárral, balettanárral, tánctanárral, nem tudom én, és azzal nyitottunk végül is 90-ben, március 14-én, erre emlékszem, mert március 15, mert emlékszem, hogy 14-én nyitottuk, és ez hihetetlen nagy sikeret. Valahogy összetalálkozott a nézőknek a világról alkotott véleményéről, tehát valahogy ebben a rendszerváltozásban, hogy ez hogy lesz, mink lesz, merre haladunk, ugye ez egy ilyen visszatérő mondat volt a darabban, hogy merre haladunk. Igen, és akkor ezt az előadást aztán egész Európában mindenhova meghívták. Tehát ez egy nagy szerencsénk volt, hogy eljutottunk az Edinburgh-i fesztiválra is, meg utána a következő darabunkkal, a Viszpiánszki menyegzővel is eljutottunk.
Akkor ki kellett alakítani a repertoár, tehát el kellett válogatni, kellett darabokat, és akkor játszó személyeket is. Ugye rendezők azok adottak voltak, de hát játszó személyeket kellett megtalálni.
Nem kellett nagyon keresgélni, mert jöttek. Tehát jöttek az emberek, tehát így jött a Huszás Zsolt, hogy azonnal főszerepet akarok, így jött a Balogh Rodrigo, aki már színházat alapított már, ugye a Füsszit, tehát jöttek. Fiatalon végzett színészek, úgyhogy ez volt, aki ugródeszkának használta. Tehát itt föltűnt, fölcsillant ő, mint tehetség, aztán szépen ment tovább egy nagy színházba. Ami nem volt baj, mert mindig büszke voltam, hogy ahogy a Német Ildi is alapító tag volt, és most New Yorkban nyitott színházat, tehát ezekre az ember büszke.
Itt még a kezdetekről, tehát kellett darabokat válogatni. Mi volt a koncepció, hogy egy olyan színház, ami más, mint minden más színház, és nem olyan kőszínház, ami a másik kőszínház?
Hát egyrészt az volt, hogy kortársakat próbálunk, tehát 20. századiakat, hogy aránynak kortársakat, illetve ha nem kortárs, akkor is abban gondolkodtunk, hogy valamilyen módon aktualizálni, vagy tükröt tartani annak, ami minket körülvesz. Tehát volt, amikor érzelmi dolgokból indultunk ki, mert itt azért nagyon zajlottak az érzelmek, szerelmek, gyűlöletek, stb. Megcsalás egyebek. Tehát volt, hogy a darabok azt tükrözték az érzelmeinket, de nagyon sokszor a politikai helyzetet, a társadalmi helyzetet, a tükröt tartott annak, ami éppen akkor abban azokban az években zajlott. Úgyhogy azért volt, hogy nagyon sok előadásunk összetalálkozott a néző érzelmeivel vagy gondolataival, de sose voltunk igazán szórakozott. Tehát arra gondolok, hogy szórakoztató volt-e valamelyik darabunk, hát talán most, amit a Pálfalvi Orosz Eszter rendezett egy Likokkot, és akkor az egy ilyen vicces darab, ami tök jó, hogy vannak vicces darabok is, de általában a nézők inkább könycseppekkel a szemükben távoznak. Vagy magunkat siratjuk, ugye, mint nézők, vagy pedig a szereplőt. Visszatérve a darabválasztásra, tehát ezeket mindig a Dezső találta, a Dobai találta a darabokat az első periódusban, 95-ig. Én aztán saját lábamra álltam, addig mindent közösen csináltunk, csak akkor ugye tulajdonképpen 95-ben mi szétváltunk, művészileg is, tehát én egyedül rendeztem, ő is.
De a színház az megmaradt együtt.
Abszolút, csak mi addig együtt rendeztünk, együtt csináltunk mindent a Dezsővel. Ő választotta a darabokat, én szerettem, ő nem szeretett nagyon próbálni a színészekkel, inkább a filozófiát szerette, én nagyon imádtam a színészekkel próbálni, és nagyon jól kiegészítettük egymást. És 95-ben volt ez a szakadás, akkor én egyedül írtam is darabot, meg rendeztem, ő is, ugye, tehát volt egy ilyen szétválasztás, de békében megvoltunk mi. nem, tehát nem úgy mondom, nem tettünk egymás ellen, hanem általában megbeszéltük, hogy most fél évig te próbálsz, te vagy itt, fél évig én. Szóval ebbe a színház maga működött, tehát ebből a néző nem vehetett észre semmit, nem semmit. A színészek jó része elment, tehát nagyon sokan megijedtek, amikor mi szétváltunk így emberileg, de rögtön jöttek helyettük mások. Tehát abban soha nem volt hiány, hogy jöjjenek emberek, és dolgozni akarnak velünk. De más fele ment aztán az irány, és azért is, mert én aztán megismerkedtem a Balkai Gézával, és akkor a Géza meg szintén ő válogatta a darabokat, ő rendezett. Én inkább ebbe támogattam, hogy ő meg tudja csinálni azokat a rendezéseket, amiket tulajdonképpen ő nem játszott el annak idején. Ugye, tehát egy Liliumot ő nem játszott el, bár szívesen eljátszott volna, de így aztán megrendezte.
Akkor erről a korszakról, mert azért az RS 9 az folyamatosan létezett, nagyon markánsan jelen volt a budapesti színház életben, de mégis az, hogy egy ilyen csomópontokat tudunk találni, most ez volt, hogy a Balkai Géza az egy csomópont, de azért említsünk még ilyen csomópontokat.
Hát az elejétől kezdve velünk volt a Vallai Péter, Igó Éva, játszott itt Börcsök Enikő, tehát volt, amikor olyan nagy színházakból jövő színészek voltak itt, a Csúlya Imre is játszott itt, akikben volt egy vágy, ugye különböző színházakban voltak szerződve, és itt volt egy alkalmuk, hogy akkor itt tudtak egymással játszani.
És a saját magukat, mert azért mindegyik olyan erőteljes színpadi egyéniség volt, akinek nem tudtak olyan szerepeket adni a nagy színházba, aminek a színész is súlya.
Pontosan így volt, és mondjuk a Csúlya Imre és a Vallai Péter sose találkoztak volna össze, mert az egyik Örkényben volt, a másik a Víg Színházban. Ugye, tehát volt egy ilyen vonulata a színháznak, akkor volt egy olyan vonulata a régi társulat, az én kis régi társulatom, akikből most már tulajdonképpen a Nagy Feri van itt egyedül, és aztán a harmadik dolog az volt, hogy elkezdtünk befogadni. Tehát amikor valaki megjelent, hogy van ötlete rendezni, van ötlete akár monodrámát csinálni, akár egy kisebb léptékű darabot, ugye akkor elindult ez a befogadói vonulat, ami most már jóval több, mint a saját. Tehát tulajdonképpen most már így átalakultunk befogadó színházzá, sokkal kevesebb saját darabunk van, aminek az is az oka, hogy nem kaptunk annyi pénzügyi támogatást, hogy fizetést tudjunk adni színészeknek és társulatnak. Ugye? Tehát ennek ez is az oka, hogy az emberek aztán elkezdtek másfele bemenni, illetve darabra tudunk szerződtetni embereket.
De hát ugye 95 is már 30 év, említsünk még csomó pontokat.
2000-től volt itt a Balkai Géza, 2006-ban halt meg a Géza, akkor én tulajdonképpen nagyon hátraléptem, ugye, mert akkor úgy éreztem, hogy szinte nincs is értelme a színházzal foglalkoznom nekem tovább. Tehát ugye én már a Gézával mindent megcsináltam, mély depresszió, ez a gyász, mit tudom én, mibe kavarodtam, úgyhogy szükségem is volt terápiára, hogy ezt földolgozzam, és akkor tulajdonképpen a Dobainak adtam át kvázi a színházat. Tehát 8 évig én itt nem voltam vezető. A sors nagyon érdekesen hozta a dolgokat, mert közben hívtak engem filmezni, filmekben játszottam, aztán hívtak a Budapesti Zsidó Színházba a Vajda Robi, szóval teljesen nem szakadtam el a színháztól, akkor a Koltai Júci hívott a Holdvilág Kamara Színházba. Szóval igen, tehát többen teljesen nem szakadtam el a színháztól, de többen egy angol nyelvtanításból éltem, és a terapeutám javaslatára elkezdtem egy kicsit a drámaterápia.
Ez egy másik szál, ez egy másik és önálló szál, úgyhogy maradjunk még a színháznál, a színházi daraboknál, a színházi koncepciónál.
Hát tulajdonképpen a Dobai meghalt 14-ben, tehát addig is, ugye 2006 és 14 között, amíg én nem voltam itt, akkor is virágzott a színház, mert akkor hívta ide a Vallait, a Csúlyát, stb. Tehát akkor is volt egy ilyen nagyon virágzó periódus, akkor a Csáki Rita kezdett rendezni itt több darabot, akkor a Menszátor Héres Attila, tehát ezek mind olyan nagyon erős pontok, mert nagyon erős személyiségek, akik a mai napig is itt vannak. Aztán Pajzs Miklós, ugye a Don Giovannival.
Tegnap is volt, ez ma hány éve megy?
Figyelj, 2014-ben kerültem én vissza igazgatónak azóta. Tehát 14-ben keresett engem meg a Miklós. 14.
Egy zseniális előadás.
Hát én vagy ötször láttam. De lehet, hogy 10-szer. Ugye nagyon sokszor, igen.
Tehát ez a Don Giovanni?
A befogadó, igen. Tehát akkor ez volt 14-ben, ugye meghalt szegény Dezső, és akkor egy teljesen új fázis jött a színházba. És akkor indultunk el tulajdonképpen a fele, hogy nyitottak vagyunk a fiatal drámaírók felé, a fiatal színházi rendezők, színészeknek ez egy lehetőség. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy szinte egyszer mindenki lehet, és akkor meglátjuk, hogy tartósabb együttműködés lesz-e, vagy pedig.
Tehát voltak önálló előadások, voltak befogadó előadások, és voltak mindenféle fesztiválok.
Bizony, tehát az tulajdonképpen úgy jött az ötlet 14-ben, hogy én eléggé úgy éreztem, hogy tájékozatlan vagyok, hogy egyetemben most mi van a színházi világban, és akkor azt találtam ki, hogy meghirdettek egy fesztivált, Eres 9 Off, ugye, címen, és akkor meglátom, hogy kik jelentkeznek, és akkor így kiválogatom azokat az előadásokat, amiket meg tudok hívni. Szóval valahogy egy ilyen érdekes ismerkedés volt számomra is, hogy kik jelentkeznek a fesztiválra, és akkor ez ment 5-6 éven át, igen. A Covid megállította ezt a folyamatot.
Hát ugye van lent egy fantasztikus játszótér, egy pince, és van itt fönt a Vallai kert. Két játszóhely van.
Így van, és még van egy harmadik termünk is, az úgynevezett fehér terem, ami fontos, mert próbaterem, ugye? Tehát az nagyon fontos, hogy van egy plusz helyünk. Ez azért lett Vallai kert a neve, mert akkor kaptuk ezt az önkormányzattól, amikor a Péter meghalt. Tehát 12-ben halt meg a Péter is.
Miért pont kert?
Mert volt itt egy csomó növény. Mert a Péter mindig meghívott minket a kertjébe, tehát mindig mentünk oda a Hilányi utóni házában, ott volt egy kert a ház mellett, és akkor ott az egész társulattal ott bulisztunk. Egyrészt volt nyilván ez a nosztalgia, hogy ennek vége, meg egy csomó növény volt itt, amik már nincsenek, mert meg kihaltak, meg már olyan sok néző van, hogy már a virágok nem fértek el, de tönkre is mentek sajnos, nem kaptak elég fényt. Úgyhogy itt képzeld el, hogy itt hatalmas növények voltak a sarkokban, és akkor így jött ez a kert elnevezés a Péterre emlékezve. Az nagyon-nagyon megrázta a Dobait, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak. A Péter szinte mindig itt volt, akkor is, hogyha nem játszott, akkor is itt volt esténként. Jó barátok voltak.
Fantasztikus színész volt, akkor beszéljünk a terekről, tehát a lenti térről, és annak ugye más koncepciója van, mint annak a föntinek, varázslatos térnek ezzel a csodálatos téglafalakkal és ezekkel a beugrókkal, meg ablak ívekkel. Lenti milyen?
Az volt az első hely, a lenti, azt hoztuk először rendbe. Annyi volt az egész színház eleinte. Az egy kis sötét kamra tulajdonképpen. Jó fel van most már szerelve, világítás, fényhanggal.
Befogadás? Hány néző?
Mindenhova 50 néző fér be, 50-60 körülbelül. És akkor utána a szomszédház, ez 9-es ház alatt van, a szomszédházból a 7-es alól betörtek hozzánk, és akkor láttuk, hogy ott van még egy ilyen ekkora tér, és akkor azt kis igényeltük az önkormányzatot. Tehát így lett aztán jó pár évvel később az a bizonyos fehér terem és a kávézó rész, és akkor 2010 körül volt, hogy ez egyébként a háború előtt ez egy szegényeknek fenntartott étterem volt, egy zsidó egyesület tartotta fönn ezt az éttermet, szegény embereknek, egy szegény konyha volt itt. Tehát itt, hogyha azt látod, azt a beúrót, akkor utána ott volt a konyha rész, ott most egy néni lakik, úgyhogy este 10 után nem zajonghatunk, és akkor hoztuk ezt rendbe. Valaki kifejezetten ide rendezi a darabjait, mert ezt szereti.
Meg tudom érteni. Akkor milyen jellegű darabokat játszanak lent, és kik játszanak, és itt fönt milyen jellegű darabokat látunk?
Ez a rendezőkön múlik. A rendezőktől függ, hogy melyik teret választják, de azért általában itt vannak a versesestek, itt vannak a zenés produkciók a fönti részben, és általában a lentiben vannak az ilyen hagyományos, vagy az ami színház-színház, tehát színházi előadások inkább lent vannak.
Mennyire változott a repertoár jellege, vagy változott egyáltalán ez alatt a 36 év alatt?
Hát az a koncepció maradt, hogy kortársakat játszunk, az a koncepció maradt, hogy próbáljunk tükröt tartani, de sosem direkten, tehát mi soha nem direkt politizáltunk, hanem mindig valami általásos, szimbolikus módon, ugyanígy az érzelmeket sosem direkten, tehát nekem nagyon fontos volt mindig a sűrítés, az, hogy tehát nem ez a naturális színjátszás, hogy amilyen az ember otthon a konyhában, hanem mindig egy ilyen sűrített, szinte bábos, inkább Meyerholdi irány. Bár igen, mixeljük általában kettőt, a Stanislavskit és a Meyerholdot. De az alapkoncepció az maradt, hogy egy intim tér, egy olyan elgondolkodtató, érzelmeket megmozgató előadásokat csináljunk. Többen eleinte inkább az értelemre ható előadásokat csináltunk, mostanában inkább az érzelemre hatókat.
Arra van nagyobb szükség. Önálló produkciók is vannak, akkor
most már beszéljünk a konkrét évadról és a jövőről, és aztán majd a befogadói produkciókról. Évadnak a vége felé járunk. Ebben az évadban mi volt? Miért ezek a darabok voltak?
A háború miatt volt elővéve a Shakespeare-nek a Titus Andronikusza, a háború szörnyűsége, kegyetlensége a háttérországnak a szenvedései miatt, de nagyon szimbolikusan megcsinálva, tehát nem folyt ér az előadások alatt. Ugye ez egy nagyon fontos előadás volt számunkra. Akkor csináltunk egy angol nyelvű előadást, a Pintert. Ez a Janka lányom ötlete volt, hogy itt annyi külföldi járkál, hogy muszáj lenne valamit angolul.
Nekik is valamit.
És akkor ez a Harold Pinternek a sketcheit csináljuk, de most jelentkezett egy amerikai rendező, aki szintén szeretne jövő évadban lefordított egy Füst Milán darabot angolra, és azt szeretné angolul. Ennek nagyon örültem, mert ez abszolút ide illik hozzánk, a Füst Milán.
És egy unikális dolog.
Egy nagyon izgalmas dolog lesz. Akkor ugye a Széles Laci jelentkezett nálam már évekkel ezelőtt, hogy szeretne játszani, és most vele a Köpönyeget csináltuk meg. Én eleinte nem is értettem, hogy a Laci ezt miért választja, miért akarja megcsinálni. De aztán rájöttem, tehát a próbák során rájöttem, hogy ez mennyire fontos ez a hatalomtól megsérült kisembernek a sorsa. Úgyhogy ezt zseniálisan játssza a Laci. Kétszer egy órás előadás lett belőle. Aztán megint ugye a háborús helyzet miatt gondoltam én, hogy a Euripidésztől a Hekabét megcsinálom, ahol szintén a háború miatt a nők, a megsérült nőknek a sorsa van a Hekabéba, csak erre nem kaptunk projekttámogatást, és anélkül meg nem tudom már megcsinálni, viszont kaptunk a Magyar Elektrára, úgyhogy azt fogom majd megcsinálni a Magyar Elektrát, mert annyira benne voltam most a görög kultúrában, a görög darabokban, hogy végül is akkor a Magyar Elektra lesz jövőre. Hát itt van a Koleszár Bazil Péter, a Menszátor Héres Attila, a Csáki Rita, jött egy fiatal társaság, egy ilyen gimnazista társaság, akik majd most bemutatnak. Tánc van, itt van az L1 Egyesület, a Ladnyánszki Mártáék, itt van a Kollektív jelen, szupa fiatal táncos improvizálnak, meglátjuk, mi lesz belőle. Tehát ez egy lehetőség azoknak is, akiknek nincs tere, hogy hol lépjenek föl.
Hogyan tudják az anyagiakat megteremteni? Meg gondolom, hogy ez is nagyon változott az alatt, a 36 év alatt.
Mindig is egy kínszenvedés volt. Tehát ez az nem változott, hogy kínszenvedés előtt teremteni az anyagiakat. Ez nem változott a 30 év alatt. Voltak jobb periódusok, voltak rosszabbak. Most például tavaly olyan volt, hogy munkanélküli segélyre kellett elküldenem mindenkit, az Ritát, Jankát, Fecát, mindenkit, mert nem tudtam fizetést adni, mert egy olyan pályázat, amire mindig nyertünk, és mindig kaptunk, nem kaptunk semmit. Aztán most megint egy kicsit magunkhoz térünk, mert az úgynevezett közösségi finanszírozás, tehát a nézők, és azt most megint csináljuk a kampányt, a jótékonysági estet szervezünk majd májusra, tehát ilyen 1000-5000, 10000, 20000 forintokat küldenek a nézők nekünk rendszeresen havonta. Hát ez őrületes nagy. Van, aki 1000-et küld, van, aki 20-at, de ebből tömben összejön az a minimum, amitől most tudunk működni.
Mert ugye világítás kell, egy csomó minden kell.
Ez így van. A kerülettől is most kaptunk most 7 millió forintot, amit tulajdonképpen a bérleti díjunkat fedezi, meg a villanynak.
Mert bérleti díj van?
Van, persze. A kerülettel, de most többen kaptunk projektra, és bérleti díjat abból ki tudjuk fizetni. Tehát mindig valahogy ilyen megy ez a zsákfoltozásos dolog. De tulajdonképpen csak 3 embernek van fizetés, az én is önkéntesként vagyok. Tehát én máshol dolgozom.
Tehát ez egy színház, és befogadó produkciókkal. Többféle műfajban van, volt itt a Darvas Ferencnek este, volt itt a kávétársulat, tehát befogadnak nagyon értékes produkciókat. Voltam itt irodalmi esten, voltam itt újírás megemlékezésen, voltam itt könyvbemutatón. Sok mindent csinálnak, nyaranta gyerekeknek csinálnak foglalkozásokat, ilyen színházi foglalkozásokat. Most is lesz?
Már 16 éve, vagy nem is tudom, nagyon régóta csináljuk. Most már én átadtam a lányaimnak, de az eredeti úgy indult, hogy a gyerekekkel együtt írunk színdarabot, tehát gyakorlatilag találkozunk hétfőn, a gyerekek elkezdik egymást megismerni, utána improvizálunk, hol kit mit játékot, ami őket foglalkoztatja érzelemfókussal, tehát mikor haragszol, mikor félsz, mikor undorodsz, mikor örülsz, mikor szomorkodsz, stb. Tehát az érzelmek köré épített jeleneteket csinálunk, és aztán megcsináljuk a kedden, szerdán a karaktereket, csütörtökön a jelmezt. A gyerekek fantasztikus előadásokat hoznak létre, különösen, amikor a saját családjukat eljátszák. Hát egyszerűen fergeteges. A szülők nem is hiszik el, hogy én a témát nem adok nekik, én csak a technikát, meg a jelmezeket, és akkor szerencsére ezt a lányom, a Janka meg a Júli folytatják, úgyhogy idén nyáron is lesz, és a koncepció ugyanaz, azért egy picit módosul, mert a Júli nagyon szeret még zenét használni, ugye ő jól zenél, a Janka viszont ezt a lelki részét, ezt nagyon jól csinálja a drámát, úgyhogy idén is lesz ilyen heti, többen napközis tábor. Ez úgy alakult, hogy úgy valahogy észrevettük, hogy pont ezeket a 8 és 12 év közötti gyerekeket még nem szokták a szülők otthon hagyni, és akkor nyáron jó helyen vagyunk, tehát sokan itt dolgoznak, beadják a gyereket reggel 8-kor, és akkor 5-kor elviszik, és addig mi játszunk.
Tehát ez is lesz nyáron, hogy beszéljünk arról a projektről, amit lábán Katiféle személyiség segítő, vagy nem tudom, minek nevezhetjük ezt a foglalkozást. Ez nem egy rendezői munka, hanem ez sokkal többen, sokkal más. Nálad hogy alakult ez, hogy hogyan találtál erre, hogy jöttél rá, hogy igenis erre másoknak is szükségük van, és ez másokon is segíthet.
Egyébként ez nem áll távol a színháztól, mert a színészekkel való kapcsolódásban ez szerintem nagyon fontos, és minden rendező érzelmileg is kapcsolódik a színészekhez, tehát szerintem ilyen szempontból nem áll távol, de nekem úgy jött, hogy 2006-ban, amikor a Balkai meghalt, és azt gondoltam, hogy mindennek vége, akkor hitt el egy barátnőm a Radkocséva doktornőhöz, pszichiáterhez, és akkor ő hatására kezdtem el járni Rogersi személyközpontú terapeutának tanulni, aztán jártam a Károlyi Egyetemre, aztán elvégeztem az érzelemfókuszú terapeuta. Szóval az állandó képzésben van az ember, most éppen Párizs családterapeutának azt végzem. Szóval nem áll ez távol egyáltalán az emberekkel való foglalkozással, ami mindig is nálunk, ugye ez az RS9-ben egy ilyen személyközpontú volt. Tehát ugye mindig próbáltuk azt, hogy olyan szerepet adni valakinek, ami a képességeinek megfelel. Ahogy például a Darvas Feri, amikor jött, hogy na most zenét szerez és dalokat szerez, akkor mindig meghallgatta azt a színész, hogy mi az ő hangfekvése, hogy szerez rá a zenét. Ugyanúgy egy szerep osztásnál is az ember abszolút megpróbálta figyelembe venni, hogy az a karakter ne nehezére essen azt megcsinálni, hanem ő belőle jöhessen, hogy szívesen jöjjenek az emberek próbálni. És akkor rájöttem arra, hogy mennyire fontos, hogy mennyire megy ez nekem az emberekkel való foglalkozás, és akkor kezdtem el így a doktornő hatására, hogy ezt a drámaterápiát csinálom. Tehát tulajdonképpen nagyon hasonló dolgot csinálok, mint amit a színészekkel csináltam 30 évvel ezelőtt, amikor ugye tartottam workshopokat gyakran, most már a színészeknek nem tartok workshopot, de nagyon hasonló módon itt is az érzelmekkel foglalkozunk. Azokkal az emberekkel, akik kétségbe vannak esve, akik nem tudják, hogy hogyan tovább, akik mélyen vannak, akik bántalmazva vannak, akik nem tudják, hogy hogyan vezessék tovább az életüket. És tulajdonképpen a színháznak is van egy ilyen hatása az emberre, hogy elgondolkodik azon, hogy most hogyan folytassam az életemet, jó felelépkedek, vagy pedig esetleg most egy zsákutcában vagyok, és tulajdonképpen ezt folytatom én most egy kicsit más módon, mert azért ez nem megmutatható, tehát ez nagyon titkos és személyes és egyéni, ugye, akár a csoport, akár az egyéni foglalat, de kihat rám olyan értelemben, hogy tényleg tervezem, hogy a színészekkel is esetleg csinálunk majd valamit, ami ez a borderline problematikának
ami megmutatható.
És ami megmutatható, tehát hogy az nem a Napkör Alapítványban, hanem itt az RS-ben, tehát összekapcsolni, most van egy ilyen tervem, hogy megcsinálni egy ilyen terápia eljátszását, amit majd itt együtt hozunk létre a színészekkel.
Ez szöveg alapú, vagy ilyen történet alapú, hogy mindenki a maga történetét hozza, és azt bontja ki színészi vagy színházi eszközökkel?
Tehát terveim szerint igen, improvizálunk, jegyzetelünk, fölvesszük, és akkor abból majd létrehozunk egy író segítségével egy színdarabot. Szóval vannak most terveim olyan értelemben, hogy most a Shakespeare meg a görög után, hogy most el kell kezdenem foglalkozni azzal, hogy a saját darabot létrehozunk, létrehozni, tehát hogy már mi írjuk a darabot. Ugye nagyon-nagyon régi tervem 3x3-as problematika, de nagyon nagy kutató munkára lenne szükségem még. Ugye az én első férjemet rendszeresen behívták, hogy aláírjon, és nem írt végül alá, de aztán elmenekült ugye Amerikába, visszidált még a 80-as években. Tehát ez nagyon izgat ez a problematika. Nekem is ugye volt egy megfigyelőm, annak idején a Szkénében minden rendezésemet látta egy bizonyos ember, és még nem mentem el ebbe a hivatalba, hogy megnézem, hogy tulajdonképpen mit jelentett. Arra emlékszem, hogy amikor a 87-ben a Soros Alapítványtól színház alapításra kaptunk pénzt, akkor ez az ember, aki egy nagyon magas beosztású igazgató volt, fölhívott engem, hogy gratulál, és hívja majd meg a bemutatóra. Aztán meghalt, úgyhogy bár nem lehet megkeresni. De mindegy, szóval ez egy olyan problematika, amivel lehet, hogy kéne foglalkozni, lehet, hogy nem.
Ez múlt, vagy pedig most is van ilyen?
Hát figyelj, nekünk a nagyon érdekes volt, mert albérletben laktunk, akkor már Dobbaival laktam, és senki nem tudta a telefonszámunkat, és ez az ember tudta a telefonszámunkat, és fölhívott. Az, hogy nekem most például lehallgatják a telefonomat, néha eszembe jut, hogy lehallgatják most a telefonomat, de többen nem érdekes. Tehát nyugodtan el lehet hallgatni, tehát én igyekszem semmi rosszat nem csinálni, senkinek nem ártani, sőt, megpróbálok valamit hozzátenni a világhoz. Tehát azt tudom, hogy én hozzátettem. Tehát azzal, hogy Budapesten van ez a színház, én ezzel hozzátettem